60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ukrajna és koalíciós partnerei különböző szinteken már dolgoznak a biztonsági garanciákon Kijev számára, ezért itt az ideje kialakítani az erről szóló tárgyalások formátumát, fogalmazott az ex-közösségi pordálon az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszky hozzátette, új lépésekkel kell nyomást gyakorolni Oroszországra, hogy véget vessenek a támadásoknak. Az ukrán államfő előzőleg Finnország elnökével Alekszandr Stubbal folytatott telefonbeszélgetést. Az ukrán külügyminiszter telefonon tárgyalt amerikai hivatali partnerével Marco Rubioval és több európai kollégájával még tegnap. Andrei Sibiha megerősítette ország álláspontját, amely szerint a biztonsági garanciáknak, konkrétaknak, jogilag kötelező erejűeknek és hatékonyaknak kell lenniük. Ezen felül átfogóaknak is, beleértve a katonai, diplomáciai, jogi és egyéb szinteket fejtette ki. Az orosz kormány hivatalosan is javasolta az elnöknek, hogy Oroszország mondja fel az európai kínzás és embertelen bánásmód megelőzéséről szóló egyezményt. A Vlagyimir Putyinnak címzett határozatot Mihail Mushisztyin miniszterelnök írt alá, és nem csak az alapegyezményre, hanem a hozzá kapcsolódó jegyzőkönyvekre is vonatkozik. Special Operations Craft Riverine különleges műveleti folyami naszádokat adtak át a Magyar Honvédségnek. Szalai Bobrovnicki Kristóf azt mondta, az átalakulás keretében az összes eszköztípus megváltozik, és modern, NATO-kompatibilis, nagymértékben high-tech és digitális képességekkel bíró eszközökre cserélnek mindent. A honvédelmi miniszter kiemelte, az Egyesült Államok és Magyarország között nem csak a politikai, de a katonai kapcsolatok is kiválóak. Júniusban a teljes munkaidőben alkalmazásban álló bruttó átlagkeresete 704.400, a nettó 484.200 forint volt, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó átlagkereset 9,7, a nettó 9,6, a reálkereset pedig 4,8%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. A bruttó kereset medián értéke 567.700, a nettó 395.000 forintot ért el, 10,3, illetve 10,5%-kal felülmúlt az előző év azonos időszakit. Az Európai Unió elhibázott vámmegállapodása súlyos károkat okoz a magyar és az uniós vállalkozásoknak egyaránt, veszélyezteti az ipart, a munkahelyeket és a 3 éves bérmegállapodás végrehajtását is, jelentette ki a foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár. Comba Sándor megerősítette, hogy a kormány ezért azonnal megkezdte az ipar és munkahelyvédelmi akcióterv kidolgozását, hogy megvédje a gazdaságot, a munkahelyeket és a béremeléseket. Emlékeztetett, a minimálbér idén 9%-kal 290.800, 2026-ban 13%-kal 328.600, 2027-re pedig további 14%-kal 374.600 forintra emelkedik. A héten dönt a pénzügyi stabilitási tanács arról, hogy a 41 évesnél idősebbekre is a 10%-os önerő vonatkozzon az otthon start hitel felvételekor, közölt a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Jelenleg 41 éves kor felett 20%-os önerőt írnak elő a jegybanki szabályok, emlékeztetett Varga Mihály. Az ingatlan.com felmérése szerint még márciusban a lakáskeresők 51%-a gondolkodott hitelfelvételben, most már 71%-os az arány, ez elsősorban az otthon start programmal van összefüggésben. 6,5%-on hagyta az irányadó rátát kamatdöntő ülésén tegnap a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. Az ülés után kiadott közlemény ezúttal is az óvatos és türelmes megközelítést hangsúlyozza, fókuszban az inflációval. A Magyar Nemzeti Bank és a Magyar Bankszövetség között létrejött megállapodás alapján az MNB ezentúl negyedévente publikálja a lakosság számára elérhető összes számlacsomag éves díját. A számlacsomagok és a kapcsolódó szolgáltatások esetében akár 10-szeres különbségek is lehetnek az azonos fizetési szokásokkal rendelkező ügyfelek éves pénzforgalmi költségei között. Az új eszközzel a jegybank segítséget nyújt a háztartások banki költségeinek csökkentésében és erősíti a pénzintézetek közötti piaci versenyt. Minden iskolában megérkeztek a tankönyvek és a tanítás segítő egyéb eszközök, közölte tegnap Rétvári Bence a belügyminisztérium parlamenti államtitkára, felhívva a figyelmet arra, hogy a tankönyvellátás teljesen ingyenes a családoknak. Ma átadták az intézményvezetői megbízó leveleket az új tanév előtt. Maruzsa Zoltán emlékeztetett a béremelése, illetve elmondta, hogy az előző évben a statisztikák szerint 2000-rel nőtt a pedagógus állomány. Ez a tankerületeket, az óvodákat, az egyházi és magánintézményeket, valamint az állami intézményrendszert is érinti, taglalta a köznevelését felelős államtitkár. Végül az időjárásról, holnap is derült lesz az ég, de a napsütés az érkező nagyobb mennyiségű szaharai por miatt egyre szűrtebbé válhat, csapadék nem hullik, a szél többfelé megerősödik. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 9 és 14 fok között, napközben 31-32 fok körül alakul, híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Kedves hallgatóink, most a Magyar Katolikus Rádió műsora következik.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok. Kronológikusan nagyjából megyünk végig Blankenstein Miklós által megölt események, történetek és hát a személyes élete alakulásán, de hát most a nyár itt van a nyakunkban, és említette már többször Miklós, hogy van egy közössége, akivel már a 43. nyarat, talán a Covid kimaradt, töltik együtt táborba, a Krisztina városban indult, azt hiszem ez a közösség, és mondja, hogy a nyár avval telik, hogy táborról táborra. Milyen táborok ezek, és melyiknek mi a története, kedves Miklós?
Ősz is szálazzuk szét a történetet, tehát amikor az ember káplánként kezdi pályafutását, akkor évközben, az akkori időket tekintve, hitoktatóként működik, és régi jó regnumi reflexeknek megfelelően szervezi is a kisebb csapatokat a hittan mellett, meg a diákmise mellett. Tehát ez egy egész tábor ügy, ez teljesen normális formáció volt abban az időben, ezek nomád sátor táborok voltak, kisgyerekekkel, nagyobbakkal, nagyobbak besegítésével. Ez nem a Krisztinába kezdődik, ez a gárda igen, de az egésznek a gyakorlata, hiszen egyrészt megvannak a regnumi tapasztalatok, hiszen minden nyarunkat táborba töltöttük, pontosabban egy-két hetet, tehát azért nem az egész nyarat. Másodszor tudta az ember, hogy mit akar. Egyrészt vezetők kellettek hozzá, tehát a nagyobbakból mindig válogattunk, akik évképpen minisáns vezető címszó alatt, vagy egyebekben ténykedtek. Például 70-ben ugye kerültem föl Pestre, a központi szemináriumba, akkor még kispapként, és Csanád Bélának volt egy ilyen ifjúsági katekézise. És akkor Gesztesi András barátommal bekérezkedtünk tapasztalat szerzése, és akkor, mikor láttuk, hogy itt szabad a pálya, hirtelen a baráti körnek. Ezek egyetemisták voltak, meg a később középiskolások, úgyhogy 100 fővel számoltunk. Hát nyáron természetesen akkor ezzel a garnitúrával is mentünk táborozni. Ez abszolút patakba mosdunk, elbújunk az erdő mélyére, magunknak főzünk, sátrat viszünk, és közben hát mennek a lelki programok, a beszélgetések, az ismerkedések.
Erről a Csanád Béla által jelzett csapatról szólt nekem a múltkor az aranymisés szegedi Szentírás tudós.
Igen. Tudjuk, amikor mi kijöttünk a szemináriumból, akkor alattunk levő generációkból hívtak be mindig fiatal papokat, akik évközben is mozogtak velük. De hát ez Budapesten is kirándulásokat is jelentett évközben. Tehát ezek mind a mai napig a mag összetartott. Én abból kiváltam, tehát ebben én már nem vagyok benne. Aztán dologra kerültem káplánként, Diószegi Laci volt előttem, és az a ifjúsági csoport, DAX néven jelzett gitáros csoport, egyebek, szintén már átélt ilyesmiket, úgyhogy automatikusan én is vittem tovább, és hát mindig a fiatalabb generációnak is szerveztük ezeket a nyári együttléteket. Aztán a Damjanics utcába kerültem 2 évre, ott egy középiskolás csoport és egy egyetemista csoport jött létre. Például Lányi Béla szerzetes, akiről már volt szó, igen, ő is ennek a akkor még középiskolás csoportnak volt a tagja. És vagy az emplénben, vagy ezek egyhetes együttlétek voltak. és hirtelen áttettek a Krisztina városba 77-be, és ott elég szép diák élet volt. Ez a rész nem nagyon működött, de asszisztencia gyönyörű volt minisztránsokkal, egyebekkel. Szokás szerint beindította az ember az egyetemista katekézist, és akkor ezzel a garnitúrával vágtunk neki egy új, ha úgy tetszik, formációnak. Tehát egész évközben hittan a nagyobbak a kisebbekkel, csoportok, nem mindenkit hívtunk meg a közösségekbe, csoportokba, különféle okoknál fogva, de hát ez a garnitúra szépen kialakulta magát, ez már több mint 40 éves, ha oda fölnézel, ott van egy
csoportkép,
összes olyan nagy van benne, aki ezek kisebbeket vezettek, mindegyik, aki valamikor megfordult ebbe a garnitúrába.
Hogyan szerveződik egy tábor? Az erdészettel levajazzátok, hogy lesztek ott, vagy kellett engedély, nem kellett, akadékoskodás volt a hatóságok részéről, turista egyesületként jelentetétek be magatokat, szóval kellett-e ügyeskedni?
Hát először is nem nagyon reklámoztuk, tehát semmi hivatalos bejelentés természetesen nem volt, hiszen ez kellemetlen lett volna. Nem is voltunk mi egyesületbe, de mikor gyerekek voltunk regnumi világban, akkor viszont mi a pedagógus turista egyesületbe léptünk be, és kvázi ez volt a fedő szervünk annó dacumán. Később nem. Általában az ember, amikor helyet keresett, akkor mindig valami személyes ismeretség, például egy erdészt ismert valaki. Vagy az ment az ember egy megbízható atyához, aki ott élt, hogy te kinek kéne szólni, hogy nem jelentesz gondot, egyebeket. Volt pár ajtóütés, amikor költöztettek minket, kellemettem ott Börzsönybe, de később is ezek jó élmények voltak. Tehát azért igyekeztünk a kvázi illeg, mindenki tudta, hogy megyünk, hát templomba lett hirdetve, meg egyébként csinálva. És hát akkor Krisztina ott nagyon beindult, mennyiségileg is, hiszen egyetemistából akkor már két katekézis volt már, a hétfői katekézis az kis csoportok képzésére is ráállt. Megbízható, általam ismert dolgot kértem meg, hogy kettesével csoportokat is csináljatok. De volt a katekézis minden héten, a vasárnapi szentmise, és aztán évközben is voltak programok, és nyáron pedig a tábor.
De adtál tematikát nekik, tehát volt egy képzése ezeknek a vezetőknek?
Hát az túlzás, hogy képzés, megbeszéltük a problémákat, a szentírás, és így tovább. Most nem akarom összekeverni a szálakat, külön aztán létrehoztunk egy anyaggyártó munkacsoportot, de ez egy picit később történt, ez már az örök imádóhoz kötődik. A középiskolásoknak ugyanúgy tábor, tehát nyáron az ember például a Krisztinába, ez 77 és 83 közötti idő, 6 évet voltam ott, összességében hát legalább 3 vagy 4 korosztályos tábor. Ezek részben mozgó táborok, részben álló táborok voltak. Az álló táborot azt jelentük, hogy ugyan egy helyben volt az álláshely, de nyilván onnan mozogtunk. A mozgó tábor szerint átmegyünk két hegységen, de azt nem lehet 20 fő fölött. Hát teljes menetrend, mindent a hátunkon cipeltünk, nagyobbak, kisebbekkel. Ezek nagyon sok szép, jó dolgot jelentettek. A mindig tábornak mindig kitaláltuk egy kis belső csapattal, mi legyen a tematikája. Nem csak vallás volt ott, hanem egyháztársaságunk tanítása, pápai enciklikák, azért lassacskán már nálunk is elérhetőek voltak, és így tovább, és így tovább. Amiről nem beszélt, hogy beszéltem, hogy Lukács László atya volt, aki először meghívott diák lelki gyakorlatot tartani Kecskemétre. Ezt, aki nem ilyen helyre járt, úgy kell elképzelni, hogy a Nagybőjtben 3 napig, ugye van 2 második osztály, harmadosztály, 2 másodosztály, és itt a 2 pap jött, egy vitte a 2/4-et, és a 4 osztályt, a középső menetet pedig az atya. Napi 6 óra duma beszélés neki, és lehetett közöljönni beszélgetni. Na most aztán úgy beindult a roadshow, nem csak én persze, hát mások is, hogy 20 évig körbe-körbe, tehát minden évben 2 ilyen helyen az ember landolt.
Tehát a többi egyházi gimnáziumban is, ugye?
Igen. És így az ember ismerte egyrészt a szerzetesseket, másodszor pedig a vidéki gyerekek, akik utána Pestre jöttek egyetemistának, automatikusan ismerték az embert, a szimpatikus volt, csatlakoztak, tehát azért dagadt föl hirtelen nagyra ez a világ. A táborba azért eleinte nem mindenkit hívtunk, később aztán úgy csinálta az ember, hogy lehet-e, most az egyetemistákról beszélek, jönni az alapba, nem is ismertem név szerint se, meg ők se annyira egymást, hogy ismerkedni. A csoportok pedig, azok mozogtak és csatlakoztak hozzánk egy idő után. Ugye, és van már ilyen legendás helyszínünk, ugye a Potácsház, Zemplénbe, meg egyebekbe. Mikor átkerültem 83. január 1-jével az örökimádóba, akkor hát nyárra tisztázni kellett, hogy mi az, ami ott marad, mert nem elszívni kell a plébánia népét, de hát legtöbben nem helybéliek voltak, illetve akik helybéliek voltak, azok is szervezték magukat. Az örökimádóban is voltak már korából Tompa atyának neveltjei, és akkor csináltunk egy nagy ilyen tisztázó tábort, 5 altáborral, 250-en voltunk a meccsekbe, itt a csíjelések is már ott voltak jelen, és ott már elkezdtük a szabad egyetem kategóriát egy kicsit tudatosabban csinálni. És a munkacsoport is akkor jött létre, Kamarás István, Deme Tamás, Puhárd Zoli, Szalai Olga, tehát olyanok, akik a belső baráti körhöz tartoztak, tudnénik, hát a két hetenként jöttek össze esténként a csoportok, és úgy gondoltuk, hogy egyet ők szerveznek, legyen az ima alkalom, szentírási beszélgetés, egyhez mi adunk anyagokat. De kell tudni, nem volt számítógép. Nem lehetett hivatalosan fénymásolót használni. Tehát sumákba kellett.
Hát 80-as évekbe kezdődtek a fénymásolók eleve, és akkor is ellenőriztük.
De hát azért mindig vannak kiskapuk, úgyhogy végül is 24-26 csoportot láttunk el, majdnem 3 éven keresztül havonta egy olyan anyaggal, ami 3 részből állt. Az egyik rész, hogy a, ha már zsolozsmázunk, mert azért azt akkor már lehetett nagyjából használni, akkor a zsoltároknak a teológiai földolgozása, amit a csoport aztán meg tud beszélni és tovább tud vinni. Aztán volt egy teológiai alaptéma, de nem előadásszerűen, hanem inkább megbeszélni hitbe hogyan élő, amit egy átlag hívő felnőtt katolikus tud nagyjából hozni, és a harmadik pedig valami színes irodalom, és így tovább nyissunk ki. Ugye itt közben találkozások jöttek létre a Pax Romanásokkal, hát az emigráció gyakorlatilag, igen, szabad európások, és így tovább. Bór János ugye a mérleget csinálta nyugaton, és a müncheniek meghívtak egy lelki gyakorlatot tartani az ottaniaknak.
A Kovács Erháti Ferenc volt a müncheni plébános?
A Feri akkor már plébános volt, igen, igen, igen. Kim voltunk egy lelki gyakorlatos házba. Na most ott akkor tisztáztuk, hogy mi lenne, ha Magyarországról a köreinkből rendszeresen küldenénk embereket, kicsit inkognitóban, mert azért még olyan idők voltak, és akkor minden évben 4-et küldtünk ki, aki ott részt vett, egyrészt beleszagolt abba a világba. Engedtek innen is előadót már, mert kicsit enyhült akkor a helyzet, tehát Magyarországról is voltak ott előadók, és jó pára jártak rendszeresen haza. Tehát nagyon szervesen megvoltak így a kapcsolatok, keresztbe kasul, rokonságok, keresztbe kasul, szóval minden egyéb. A másik vonal, ami ez nekünk nagyon fontos volt, ez a Krisztinával kezdődött a csíjelésekkel való kapcsolat, akik egy nagy, erős, világméretű lelkiségi mozgalom, amely a gazdasági élettől kezdve politikán át mindennel foglalkozott.
Hát közélettel
foglalkozott, és olyan színvonalon, ami hát ütős.
És a Rimini találkozók, nincsen olasz politikus, aki nem fordultott meg, igen, előadóként.
Igen, igen, igen. Van náluk is, most is megvan, gondolom, a Dolomitokban mindig a nyári internacionális tábor, és ők voltak a megbízottak, hogy a Vasfüggöny mögötti föld alatti egyházat, közösségi egyházzal tartják a kapcsolatot. Mivel Magyarországon nem volt kontaktjuk, egy véletlen folytán egy orvos, aki vállalkozott, hogy ide jön egy ilyen csereprogramba, Carlo Coccia.
Azt már említett, hogy őt aztán nem engedték be, de a Giussani be tudott jönni?
Nem, az volt. Tehát ez egy korábbi a kontakt. A később hívtuk meg a Giussanit, ő be tudott jönni, beengedték. A Don Ricci-t, aki a kíséretében volt, megállították a reptéren, vagy aztán hazaküldték. Tehát ővelük is, és oda is mentek a csapatból, tehát elég komoly nemzetközi mozgásterünk is lett hirtelenjében, katolikus értelmiségi változattal, egyebekkel. És akkor minden nyára mindig kitaláltuk, hogy mint merre, meddig. Na most lassacskán elkezdtek házasodni a drágák, ugye én most csak a nagyokat mondom, tehát a legidősebb generációt, és akkor már kicsi gyerekek kezdtek születni, és így tovább ki kellett jönni az erdőből, és elkezdtük a lepukkat, kis táborokat, egyebeket használni.
Egyszer találkoztunk Bükszéken, nekünk plébánai táborunk volt, te meg ott voltál egy hasonló csapattal.
Akkor tehát mindig fontos, hogy a politika mit nem engedett, hanem kvázi tolerált, ez a tiltűr támogatva. Nem voltak igazából atrocitások velünk a kapcsolatban túlságosan.
Voltál beidézve az egyházügyi hivatalba valamilyen ügyben ezzel kapcsolatban, vagy akármikor?
Én soha, kivéve amikor útlevelet kért az ember, akkor adategyeztetésre akkor megjelentek, hogy be kellett menni a helyi rendőrségre, és akkor jött két figura, beültek egy irodába.
És akkor volt, amikor azt mondták, hogy nyert az elején?
Hát egy ideig nem volt útlevelem, nem kaptam, de éppen a 50 évvel előtti Szent Év dorogon ért engem, ugye?
75?
75-ben vagyunk, igen, én 73-75-ben volt ott, és három ottani sráccal, az első plébániai kis világon volt, döntöttük, hogy ladával csinálunk egy nyugat-európai utat, családi pontok, és nem megyünk Rómáig. Hát jó korán beadtam, illetve aztán hívtak, azt hiszem januárban, ilyen adategyeztetésre, és hát a húgom az Bécsbe él, és Bécs is, mint Szenti Bíboros, akkor még élt, hogy óhaj te vele találkozni.
Hát 75-ben halt meg, tehát az utolsó időszak.
Mondtam, hogy ha úgy adódik, igen, de nem, már mondom, úgy se adják meg, megadták, de pehjen volt, mert akkor halt meg, tehát mire mi mentünk, akkor már csak a sírjához tudtunk menni. Úgyhogy egyszer találkoztam csak vele futólag, még 56-ba, tehát amikor hozták őt fel a várba,
és ott a Talant utcába lakott.
És pontosan akkor kijött, és akkor összerohantunk, mert kiabálták az emberek, hogy hozzá, és akkor egy tankra föltettek, még emlékszem, hogy jobban lássam, megáldott minket, és így tovább.
Hát a kis Wolberic is ott volt az öccsével, ezt mesélte nekem, oda járt, ott volt ez az atya, akihez gyunni jártatok.
Igen. Tehát az volt nekem a főpásztoromból az egyedül találkozásom, ekkor már nem várt meg, hanem átköltözött a Jóistenhez. Na szuma szumárum, azáltal, hogy ebbe a világban mozogtunk, közben a vigília kör is terebélyesedett, akkor elég jó papi kör jött létre országosan, akikre aztán lehetett később nagyon sokat építeni, de rendszerváltás előtt vagyunk. Így ez az ifjúsági világ, és hogy is mondjam, a közösségi világa az értelmiségnek, főleg Budapesten, vagy az egyetemi városokban, Pécset és így tovább, elég összefolyt. Tehát ebből jól tudtunk mindig meríteni, előadóink tökéletesek voltak, hozták a formájukat. Ugye minden tábornak az a lényege, hogy kétharmadnál, legalábbis amit én szervezek, van a lelki nap, minden nap van szentmise, gyónási lehetőség, csöndes idők, előadások, reflexió, kiscsoportos beszélgetések, kirándulás, udvarlás, tábortüzeket, fantasztikus tábortüzek, ugye? És hát mivel ezek teljesen nomád alapon mentek, akkor egy-egy csoport volt egy-egy napra felelős, nekik kellett estére valami színes programot produkálni. Zseniális dolgok voltak, máig emlegetjük ezeket. Nagyon sokan kezdték akkor már csinálni, hál' Istennek hasonlóképpen, kinek milyen tapasztalata volt, persze. Ez egy érdekes dolog. És ez a garnitúra, akikkel most is összejövünk, ezek a nagypapák, nagymamák legtöbbje, ugye a gyerekeit is ebbe az irányba indította, a plébániákon ebbe az irányba léptek. Ugye akik Pesten voltak egyetemisták, de vidékiek voltak, és utána nem itt ragadtak meg, azok igyekeztek nem csak ezt a szellemet, hanem akkor más házas hétvége beindul, ugye a Fokolár. Eléggé homogén világ volt, a nagymarosok nagyon sokat jelentettek, találkozások, ki rokon, ki nem rokon. Tehát egy ilyen nem túl nagy tömeg, azért azt tartsuk reálisan szem előtt, de eléggé ütősen és egy olyan formációval építette egymás között a kapcsolatokat és az evangelizációt, ami aztán modellértékű volt a rendszerváltáskor, tehát nem nulláról kellett indulnunk. Az egy külön kérdés, hogy a rendszerváltás után lelkipásztori intézethez kötötte, mit tudtuk hasznosítani ebből az egészből. A Kimről már beszéltem, tehát egyértelmű volt, hogy ez a társaság lesz majd ezeknek a bázisa is.
Igen, ezekről a rendszerváltozáskor alapuló intézményekről, működésükről, reményekről, tervekről, kudarcokról még majd szeretném, ha beszélnénk, de az idei nyár milyen táborokkal telt, mi az, amit viszel tovább, mi az, amiben örömmel ott vagy, és persze rossz kérdés, és mi az, ami kutya kötelesség, hogy ott legyél, vagy pedig a kettő egymásba fonódik.
Mondjuk az esetem most annyiban, hogy én nyugdíjas vagyok, élek egy plébánián, tehát nekem például most a főnököm, illetve a plébános az elment most nyaralni éppenséggel, tehát én tartom a frontot. Ez bekorlátozza a mozgást. Amire nagy igénye van általában a táborozóknak, mert minden plébánia csinál ilyen tábort, gyerektáborok vannak a Regnumba, kismillió ilyen tábor, de nincs papjuk, mert azok nem érnek rá. Tehát hívnak, lemegy az ember, bőfél napot ott van, misézik, lelki napot tart, gyóntat, jön vissza. Tehát majdnem kettő esik minden héten szinte.
Regoli vagy Jolly Joker.
Hát nem csak én, hanem aki egy kicsit jobban mozgatható, csak egy jobban ráérős vagyok, igen. És hát egy picit ismertebb az átlagnál.
Egészségben vagy, hála Istennek.
Igen, igen. Például most szombaton Mátra Verebély Szentkút, a szentendrei családos közösségnek öcsém plébániája különben. Vagy előtte nem sokkal éppen a nagy viharnál az egyik regnomi kis kamasz csoport a mecsekbe, ugye, sátortáborban, úgyhogy épségben megúzták, nem volt semmi baj. Azok gyerekek. És aztán van, amit én sajátnak ugye tekintek, és mondok a már említett kis garnitúránkkal.
Most már nagyszülők, igen, akikkel igen. Hányadik táborotok volt?
Azt hiszem hetedik. És volt pár testvérkénk benne, akik viszont várukra vették, szervezték. Most már 7 éve például Kaposvár mellett Bárdudvarnokra járunk le. Mert ott megvan a komfort. Ott is az a menetrend, egy gemütlich reggeli, akkor egy zsolozsma, előadó, minden nap általában egy, akkor vagy fórum, vagy egyebek, délután kis pihi, és kis csoportos megbeszélések, este pedig színesek, nagy zenélések, éneklések, és aztán eszmecserék tömkelege. Úgy itt nagyon sokan aztán keresztkomaság, és így tovább, belülről házasságok, de nem belterjes a maga történet. Egy olyan 50-70 között szokott lenni általában nyári résztvevői létszám. Úgyhogy ez a modell, amit mi éltünk meg, és jelentette tulajdonképpen a kapcsolatainknak a tengelyét. Csak érdekességként a csiellések megkerestek már az örökimádóba, hogy nincsenek igazán könyveik, szent könyvek, tehát biblia, szentírás, ittak könyvek a csehszlovák földalatti egyháznak. Vállalnánk-e, hogy átsempészük innen-oda? Mondom, semmi gond. Megkérdeztem a egyetemista bandát, az idő nagy divat volt hétvégén elszaladni a Tátrába, síelni egyet, mondjuk egyet ott aludni és visszajönni. És mondom, ti dolgotok idehozni, hogy aztán hozták, hogy hozták át a magyar határa, nem tudom, színültik mikróbusz, aztán összesen 4 mikróbuszt, lepakolták szépen a hittanterembe, és ahogy indult a hétvégén, akkor mindenki 4-5 könyvet be. 3 évig csináltuk, és küldtük át. Na de hát hova? Ugye? Volt egy üzenet feléjük, hogy gyerekek, hova?
És ez már 83 után van.
83 után vagyunk, tehát még...
Tehát a cseheknél még a 68 miatt sztalinizmus van szinte, nálunk már viszonylag szabadabb a helyzet.
Megjelent egy Piotr nevű fiatal ember, rendkívül ájtatos térthajtás, de nem beszélt semmilyen nyelvet, németül nagyjából, de ezt nem is kellett tudni, hogy kicsoda, a cédula is adott plébániákat, ahol becsöngett, lead, nem mond semmit tovább. Működött nagyon jól, megvan a rendszerváltás, jön az esztergomi zsinat, és a Paskai Bíboros úr meghívta a pozsonyi érseket ide, aki szintén most vezető volt, azt hiszem, a dögajtásban. Jön is teljes pacsmörgi dísz, titkára, hát a Piotr barátunk volt, ő is egy titkosan szentett legényke volt, úgyhogy felfedeztük egymást, és nagyon kedves volt a érsek, mert amikor mondta neki a titkára, hogy hát a csapatot megköszönte kvázi, hogy...
Ha villamos vezető volt, mint eltiltott pap, akkor az a Kassai Tkács nevű érsek volt, nem a pozsonyi.
Nem, ez a pozsonyi volt, most ezt meg nem mondom, igen. Csak annyira nem igen. Követtem, igen. Csak voltak ilyen érdekes szálok, senkinek tudom, semmi baj.
Villamosvető volt a Takács, és a Vluk az meg ablaktisztító volt, a prágai érsek. Blankenstein Miklóssal beszélgettünk az elmúlt évtizedek katolikus táborairól, amelyekhez ő személyesen kapcsolódott. Köszönöm figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, Hitvalló című műsorunkban a barátságról beszélget Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival. Műsorunk a 2022. november 30-ai adásunk ismétlése.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mai adásunkban tovább folytatjuk a tanév elején elkezdett beszélgetés sorozatunkat a barátságról. Mégpedig arról a kapcsolatról, barátságról, amely Isten és ember között bontakozik ki. Először is szeretném megkérdezni tőletek, hogy lehetségesnek tartjátok-e, hogy Isten és ember között személyes kapcsolat, barátság alakuljon ki. Lehetséges-e, hogy a magasságbeli ég és föld ura barátságába fogadja az embert?
Szerintem igen.
Nem elképzelhetetlen?
Hát végül is lehetséges.
Lehetséges, de ez ami különleges dolog lehet, ugye?
Igen.
Mit gondoltok, mindig így volt?
Igazából a vallás az mindig is jelen volt, úgyhogy szerintem igen.
Hát nem minden vallásban viszont, mert ha másféle vallást nézünk, akkor valahol ijesztőnek vagy félelmetesnek, de viszont máshol meg ugye konkrétan barátjának tekintette az ember Istent.
Igen, igen. Mi a kereszténységben mindenféleképpen már azért egy ilyen Istent ismerünk, aki megszólítható. De vajon a történelem kezdetén az emberek első istenei?
Hát, hogyha kicsit magától a vallástól eltávolodunk, akkor is. Azért az, hogy egy barátság konkrétan kialakuljon, ahhoz idő kell. Tehát, hogyha ebből indulok ki, és nem vallási szemszögből nézem, akkor is azt mondhatom, hogy eleinte nem. Csak idővel alakult ki egy ilyen kölcsönös kapcsolat.
Milyen jól megfogalmazhat, hogy bizony a barátsághoz idő kell. És ahogy az emberek barátsága is időben valósul meg, Isten és ember barátsága is az időben bontakozik ki a történelem idejében. És jól mondta Darina is, hogy az ember valahol mindig vallásos volt. Ugye, hogyha az ember történetét végigkísérjük, látjuk, hogy a vallásosság mindig jelen volt az ember gondolat és hitvilágában. Az ember hitvilágáról, istenséggel való kapcsolatáról a legelső ismereteink az őskorból származnak. Az ókori mezopotámiai, egyiptomi vagy indiai vallásosságról azonban már írásos forrásaink is vannak, a görög meg római isteneket pedig már egészen jól ismerjük. Milyen istenkép vallásosság jellemezte az ókori vallásokat? Milyen ókori isteneket ismertek? Milyenek voltak ezek az istenek? Emlékeztek esetleg név szerint egy-kettőre?
Egyiptomiak rémlenek a legjobban, azokról inkább az, hogy sokszor úgy ábrázolták őket, hogy kevés ruházat volt rajtuk, és állatfejük volt, soknak valamiféle eszköz is volt a kezükben.
Igen, egészen különleges istenségek voltak, ugye ilyen félig ember, félig állatalakok. Ugye a görög és a római, vagy az egyiptom és a mezopotámiai vallások, mítoszok istenei mindenféleképpen hatalmasak, sokszor erőszakos, féltékeny és bosszúálló istenek voltak. E vallások híveit rettegés, félelem fogta el, ha isteneikre gondoltak. Úgy gondolták, az ember ki van szolgáltatva az isteneknek. Ezért különböző varázslatokkal, áldozatokkal próbálták isteneik jó indulatát megnyerni. Hogyan nevezzük egy szóval összefoglalva ezeket az ősi vallásokat? Ugye ezek igazából mind sok isten hívő vallások voltak, még úgy szoktuk őket mondani, hogy politeista vallások. A pogány hitvilág sok-sok istene mellett idővel megjelent ugyanaz egyetlen, fenséges, hatalmas, igazságos és teremtő isten képe. Nem tudom, hogy esetleg emlékeztek, a Darin említette itt az egyiptomi vallást, hogy ott a főisten minek a képében jelent meg.
Ha jól emlékszem, valamilyen madár feje volt, és a napnak volt az istene.
Igen, igen, ugye a nap isten.
A Rének hívtak.
Igen, uh-huh. Pontosan. Jól emlékeztek, igen. Érdekes, ugye, hogy az Ószövetségben megjelenő egy isten nem azonos a pogány mitológiákban és hitvilágban, vagy a vallásosságban megjelenő főistennel. Mert a pogány istenek a természet erőinek, jelenségeinek a megszemélyesítései. Úgy, ahogy említettük az előbb itt az egyiptomi hitvilágban, hogy ugye ott maga a nap kapott tulajdonképpen isteni szerepet. Jahve pedig a zsidók egy istene, transzcendens, ő a teremtő isten, aki fölötte és kívüle áll a természetnek és a teremtésnek. Ő nem azonos egyetlen egy teremtett dologgal sem, nem manifesztálódik semmilyen formában a teremtett világban. Az Ószövetségben azt mondhatjuk tehát, hogy Isten merőben új arcát tárul fel előttünk. Milyennek ismerjük meg Istent az Ószövetségben? Gondoljatok a teremtésre. Milyennek teremti Isten ezt a világot?
Hát igazából jónak, meg kellemesnek az emberek számára.
Igen. Büntetésként kapjuk ezt a földet?
Nem.
Nem, ugye? Hanem egészen ajándékba. Ugye azt mondja, hogy nekünk ajándékozza. Minden szépségével, nagyszerűségével együtt. Vagy milyennek ismerjük meg a zsidó nép történetében Istent?
Segítőkésznek.
Igen.
Gyámolítónak.
Ugye megteremti az embert, ott hagyja magára? Jó, Bianca mondja, hogy kiűzteti a paradicsomból, az embernek el kell hagynia ezt a rosszat, de azért kell az embernek elhagynia a paradicsomot, mert Isten meggondolta magát? Vagy mert Isten szórakozik az emberrel?
Nem, igazából az emberek elkövettek valami hibát, aminek ez a következménye.
Igen, elfordultak Istentől. És Isten elfordul aztán a választott néptől? Vagy ott marad mellette?
Ott marad mellette. Uh-huh. Kíséri így.
Igen, igen. Kíséri végig a történelme folyamán. Megtartja ígéretét?
Meg.
Meg, ugye? Úgy ismerjük meg azért Istent az Ószövetségben, mint aki megtartja ígéretét, aki megtartja hűségét. Az ószövetségi vallás egyedülállóan új tanítás volt. Azt mondja, hogy a fenséges, világfeletti egyetlen Isten egy irgalmas atya, aki szerető pártfogója az embernek. Keresi az Ószövetség Istene a kapcsolatot az emberrel? Mit gondoltok? Vagy az Isten az ember számára végtelenül messze van és elérhetetlen? Ismerünk olyanokat, akivel Isten szóba áll?
Az első emberpár.
Már rögtön az első emberpár, igen. Ápolja Isten ezt a kapcsolatot az emberrel? Keresi az ember közelségét? Biztos emlékeztek akár Ábraham történetére, vagy Izsaák, Jákob történetére. Ugye, ahol az Isten megszólítja őket. Mózesnek tulajdonképpen a csipkebokorban, ha nem is teljes valójában, de mégiscsak feltár magából valami nagyon fontosat. Elmondja a nevét. Valamilyen formában mégiscsak megismerhetővé válik Isten. Ugye tudjuk, hogy szövetséget köt Izrael népével. Azt is tudja, hogy tudjuk, hogy törvényt ad Izraelnek, hogy kivezeti népét az egyiptomi fogságból, elvezeti a Kánaán földjére. Látjuk, hogy az ókori pogány vallásokban az istenek egyrészt maguk is a teremtett világ részei, megnyilvánulása maguk is teremtmények, vagy más istenek által nemzettek, sokszor azonosak a természet vagy az élet jelenségével. Ugye ezekben a vallásokban szemben már a zsidóság hitével is olyan emberfeletti lények, az istenek, akik formálják az ember világát, akik úrai az emberi létnek, olyan fenségesek, akiktől függ az ember mindennapi boldogulása. Az emberi élet célja a pogány mitológiában nem más, mint az istenek szolgálata. Hoztam egy töredéket a mezopotámiai teremtés történetből, a Gilgames eposzból, amely jól érzékelteti az ember és Isten kapcsolatát a pogány vallásosságban. És talán ezzel összehasonlítva majd így szembetűnőbb lesz az a történet, az a kép, ami az Ószövetségből kirajzolódik Istenről. Bianca, olvasod ezt nekünk? Azt mondja a Gilgames eposz Istenről.
Vért kötök meg, csonttal csipkézem a húst. Íme életre hívom Lullát. Ember legyen a neve. Megteremtem Lullát, az embert. Tiszte, s kötelessége légyen az Isten szolgálata, örömére az ég is alvilág urainak. Uzumában, az ég is föld határán, megöljük a két ligma Istent. Vérüket a földre folyatjuk, s ebből az Isten vérsárból formáljuk meg az ember testét. Ez Istenek szolgálatára népesítse ember a földet, szabja meg a dolgok határát, imádásra szentét emeljen. Építeni az ember dolga. Rendben tartani a gazdaságot, az ország erejét növelni, és megragadni az isteneknek élő részt minden javakból. Hideg vizet önteni ki a szent helyek köré, s tenni, amit a szertartás előír. Sokasítse meg a barmaikat, az ország erejét növeljék, s tiszta szívvel, tiszta ajakkal zengjék Enós Nilul hatalmát.
Na, mi az ember dolga, feladata? A Gilgames eposz szerint.
Az Isten szolgálata.
Milyen formában látjuk itt ezt az Isten, az Istenek szolgálatát? Ugye egyrészt szentét kell emelni az Istennek, ugye? Az Isteneknek megadni mindenből az Isteneknek illető részt, és ugye tiszta ajakkal zengeni az Istenek hatalmát. Na, ezzel szemben az Ószövetségben a zsidó nép szívében megjelenő Istenkép egy irgalmas, gondviselő atya képe, aki nem része a teremtésnek, aki az egész teremtés és a történelem független ura.
Helyre állítottál már, lábam
A zsidó nép Ószövetségben feltárókozott története tanúság Isten választott népe iránti hűséges szeretetéről. Isten maga jön el. Isten maga lesz a szabadító, a megváltó. Ez a végső szabadító pedig a zsidó nép által várt messiás, Dávid házának királya. Ő nem más lesz. Ki lesz ő?
Jézus.
Jézus, Jézus Krisztus. Ugye az ő személyében Isten valójában eljön az emberek közé. Végre a történelemben először az embernek lehetősége nyílik találkoznia egészen közelről, egészen megfoghatóan és felfoghatóan, megérthetően és közvetlenül a nagy Istennel. Jézus egész különleges módon, nyugodtan mondhatjuk, hogy a pogány istenekhez egyáltalán nem illő módon jelenik meg az ember számára. Jézus azt mondja magáról, azt mondhatjuk Jézusról, hogy az Istennel való egyenlőséget nem tartotta olyan dolognak, amelyhez föltétlenül ragaszkodnia kell, hanem kiüresítette magát, szolgai alakot öltött, és hasonlót lett az emberhez. Külsejét tekintve olyan lett, mint egy ember. Jézus egészen másként szól az emberhez, mint a korabeli istenek, akik a szentélyek mélyén, bonyolult szertartások rejtett pillanataiban tárókoztak fel a kiválasztott szent emberek számára. Istennek az ember felé lehajló jóságáról, irgalmáról már az előző adásban is beszéltünk, amikor a lábmosás jelenetét idéztük fel. És nem csak az ember közé jön, hanem leveti minden isteni méltóságát, fenségét, félelmetességét, és az ember szolgálatába áll. Mit gondoltok, olyan elképzelhető volt a pogány mezopotámiaiak, vagy egyiptomiak számára, hogy istenék egy asztalhoz üljenek? Ugye ez a lábmosás jelenete, ez az utolsó vacsorának a nyitánya.
Szerintem nem, hiszen azért nagyon felnéztek rájuk, és sokkal magasabb pozícióban képzelték el, mint amilyennek önmagukat tekintették, és azért most, hogyha a mai világunkra gondolunk, azért azok az emberek, akik sokkal magasabb pozícióban vannak, mint mi, nem sokszor ápolnak kapcsolatot velünk.
Valóban, ebben a korban ez egy elképesztő és megdöbbentő cselekedet volt. Nem is vagyok benne biztos, hogy ők a tanítványok is felfogták ezt. Érezték a jelentőségét, érezték, hogy ez ami különleges cselekedet, hiszen rögtön tiltakoztak is, hogy Uram, Uram, te ezt nem teheted velünk, nem vagyunk erre méltóak. És vajon a zsidó nép számára elképzelhető volt, hogy az Isten közvetlenül megszólítható, megérinthető az ember számára? Vajon egyáltalán kimondható Isten neve a zsidóság számára? Megfesthető Isten képe? Vagy feltárható Isten titka az ember számára?
Akkoriban maga a zsidóság nem olyan közvetlen módon tekint Istenre, hisz a szentélyeiket is elzárva tartják, évente csak egyszer mált oda be a főpap, egy függönnyel van elzárva, nevet titokzatos nem lehet kimondani, úgyhogy képekben pedig meg pláne nem lehet megfesteni.
Bizony, pontosan, teljesen jól mondta Bianca, köszönöm szépen. És ha belegondoltok, a vád Jézus perében, Jézussal szemben, amit végül is megfogalmaznak, az az lesz, hogy káromolta az Istent, hogy azt merte állítani magáról, hogy ő Isten fia. Ezzel szemben, ugye Jézus az utolsó vacsoránál úgy van jelen, mint aki szolgál, megmossa a barátai lábát, egészen közvetlenül. Azt gondolom, hogy ez nem csak a korabeli zsidóság, a tanítványok, hanem számunkra is felfoghatatlan. Isten a teremtett világ ura, aki szolgai alakot ölt. Tulajdonképpen áttöri minden korabeli és korábbi elképzelésünket Istenről. Az utolsó vacsorán a mester, akinek isteni valóságát megsejtik a tanítványok, végérvényesen és radikális módon köt szövetséget az emberrel. Én már nem úrként szól Isten az emberhez. Figyeljétek csak meg, hogyan szól Jézus a tanítványokhoz ezen az utolsó estén.
Nem nevezlek többé szolgának benneteket, mert a szolga nem tudja, mit tesz ura. Barátaimnak mondalak benneteket, mert amit hallottam atyámtól, azt mind tudtulattam nektek.
Barátaimnak mondalak titeket, mondja Jézus. Mi ennek a barátságnak az alapja?
A bizalom, meg az őszinteség, ugyanis azt, mint idézve, mondja a szövegben is, hogy amit csak tudott, azt tudtulatta tanítványainak, tanítványaihoz.
Magyarázatkép a barátság egyik lényegi tulajdonságát adja meg, hogy Anna úgy fogalmazta, hogy az őszinteségét, de azt is mondhatjuk, hogy Jézus itt feltárulkozik, mint egy barát a másik előtt. És azt mondjuk, hogy a barátok azok, akik ismerik egymást. Emlékeztek, az adásain ezzel indítottunk, a Bianca mondta, hogy a barátok ismerik egymást. Az egy idő, amíg megismerjük a másikat. A barát megosztja a barátjával, ami fontos számára, amit tud, élteti, érdekli, lelkesíti. Jézus már évek óta ezt tette ezzel a kis csapattal, a tanítványokkal, egyre mélyebb szinten osztotta meg gondolatait, vágyait velük. Fokozatosan, ahogy a Bianca mondta, hogy az időben tárta fel előttük Isten országának titkait, nyitotta meg feléjük is saját bensőséges kapcsolatát az atyával. Tanúi lehettek sikereinek, és főleg a következő napokban feltárja előttük emberségének törékenységét is. Isten ember előtti feltárulkozása megjelenik ugyan már az Ószövetségben is. A kiválasztottak Istent közelebbről ismerhették. Ugye ilyen volt Ábrahám, az Ószövetség őt úgy is nevezni, mint Isten barátja. Mivel a barátok, ahogy mondtuk, ugye tudnak egymás terveiről, mivel Isten beavatta Ábrahámot a terveibe. És Mózessel is úgy beszélt Isten, mint ember a barátjával, vagyis színről színre. Ha emlékeztek rá az előző adásunkban, a barátságot hogyan is határoztuk meg?
Szabad elhatározással megvalósított személyes kapcsolat alapja a kölcsönös rokonszenv és az arra épült értékelő szeretet, amely legtöbbször a nézetek és az értékelés azonosságában is megnyilvánul.
Isten és az ember között Jézus Krisztusban valósággá vált minden ember számára Isten barátsága. A személyes kapcsolat Istennel, Isten ismerete és szeretete. Hogy érzékeltessük ennek a jelentőségét, egy képet szeretnék felvillantani előttetek. A jeruzsálemi templom a zsidóvallás kultikus középpontjának középpontja volt. Volt itt egy különleges helység, ez a szentek szentje. A Bianca itt az elő már erre utalt. Ez Jahve jelenlétének a szent helye volt. Az áldozatbemutatás és a zsidó nép kultikus tárgyainak szent tere, ahová évente egyszer, és csak a főpap léphetett be. A zsidó nép számára ez volt az Isten és az emberi világ szűkre szabott találkozási pontja. Ezt a szentét, hogy a Bianca is mondta, egy függöny választotta el a templom többi részétől. Ide a főpapon kívül más ember nem léphetett be sohasem. Jézus halálakor azonban egy különleges dolog történt.
Jézus pedig hangosan felkiáltva kilehelte a lelkét. Ekkor a templom kárpitja felülről az aljáig ketté hasadt.
Na, mit jelent számunkra ez a kép, a ketté hasadt függöny képe?
Hogy ez az elválasztás, Isten jelenléte és a hétköznapi ember között ez megszűnik. Tehát Isten mindig velünk van, nem csak ott abba a kicsi szentélybe.
Igen, igen. Ugye az akadály, ez a függöny lehullik Isten és ember között. Megszűnik a falúr és szolga között, mondhatnánk. Ugye Jézus azt mondta, nem nevezlek többi szolgának benneteket. Isten megismerhetővé válik, szabaddá válik az út Istenhez. Nincsen függöny, mely Isten és ember személyes kapcsolatát, barátságát megakadályozná. Mit jelent számunkra, számotokra Jézus barátsága?
Hát Jézus által közvetlen kapcsolatunk lehet Istennel. És hogy például nem áll felettünk.
Igaz, amit elmondtunk úgy egyáltalán az emberi barátságokról? Például, hogy azonos értékeket és nézeteket vallunk?
Nem mindig igazából, mert hogy attól, hogy nekem egyik barátommal valamiről a véleményem vagy nézetem eltérik, attól még lehet jó kapcsolatunk.
De azért, én azt mondom, hogy azért a barátainkkal az igazán fontos dolgokban szerintem azonos módon gondolkodunk.
Igen.
Igen. Elmondhatjuk ezt az Istennel való barátságunkról is. Tudnánk egy olyan Istennek a barátai lenni, akivel nem vállalunk értékközösséget?
Nem hiszem, hiszen a kereszténységgel valami annyira azt mutatjuk ki, hogy mi Jézusnak és Istennek az gondolataival mi egyetértünk, és ezt követjük.
Mondhatjuk, hogy ebbe a barátságba kölcsönösen rokon szenvezünk a másikkal. Ráadásul közösen munkálkodunk valami cél érdekében. Ki lehet Jézus barátja? Ugye most így gondolhatnánk egyszerűen, hogy hát lehult ez a függöny, Isten megismerhetővé vált mindenki számára. Mit gondoltok, vajon Jézus Krisztus eljövetelével most már mindenki Isten szent közelségében és barátságában él?
Nem mindenki, viszont mindenkinek megvan a lehetősége, hogy ebben a barátságban részesüljön.
Mi múlik az, hogy valaki Isten barátja lehet? Ugye Anna azt mondta, hogy a lehetőség igazából mindenki számára van, nyitva áll.
Csak sajnos nem mindenki akarja ezt és követi azt, amit Jézus szeretne.
Jézus erről nyíltan beszél, azt mondja, hogy ha megteszitek, amit parancsolok nektek, a barátaim vagytok. Mi ez a parancs vajon, amit Jézus kér, ami az ő barátságának a záloga, egyben legbelső valóságának titka, amit megoszt velünk?
Hát, hogy kövessük őt így, és hallgassunk rá.
Igen?
És például azt, hogy más barátainknak is segítsünk.
Igen? Egy szóval mivel tudjuk összefoglalni?
Szeressük egymást.
Hogy szeressük egymást. Azt mondja Jézus, hogy az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek benneteket. Senki sem szeret jobban, mint az, aki életét adja barátaiért. Jézus barátjának lenni azt jelenti, hogy embertársaimnak is barátja vagyok. Azt jelenti, képes vagyok úgy szeretni, úgy viszonyulni az embertársaim felé, ahogyan a mester. Mert barátok vagyunk, ahogy mondtuk, mert közös az értékrendünk, a célunk, ismerjük egymás gondolatait, és bízunk egymásban. Jézus barátsága mindnyájunk számára a legnagyobb kincs. Szent Pál apostol nagyon szépen vall erről a barátságról, amely számára minden más barátságot és szeretetet megelőz. Adásunk végén az ő mély hite és Isten iránti szeretete, hűsége bátorítson bennünket is barátságra lépni Istennel. Így buzdít bennünket Szent Pál a rómaiakhoz szóló levelében.
Ha Isten velünk, ki ellenünk, aki saját fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért áldozatul adta, hogy ne ajándékozza nekünk vele együtt mindent, biztos vagyok ugyanis benne, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmasságok, sem magasság, sem mélység, sem egyéb teremtmény el nem szakíthat bennünket Isten szeretetétől, amely Krisztus Jézusban, a mi Urunkban van.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. Műsorunk a 2022. november 30-ai adásunk ismétlése volt. Most elhangzott műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 90.